Kedves gyerekek, nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy az apostoloknak, Jézus tanítványainak, ugye akiket később apostoloknak hívunk, akik csodákat tettek, tanítottak, mi volt nekik az eredeti foglalkozásuk, legalábbis a legtöbbjüknek? Nem tudom, tudjátok-e, hogy mielőtt Jézus elhívta volna őket, mivel foglalkoztak, miből éltek meg? Mi volt az ő foglalkozásuk? Tudja valamelyik gyerek? Halászok voltak. Nagyon sokan közülük halászok voltak. És Péter is például halász volt, János is, Jakab is, tehát többen halászok voltak közülük, de abban az időben ti horgáztatok már? Ugye láttátok biztos, hogy ilyen bottal horgásznak, ugye ilyen horgászbottal, de abban az időben nem így horgásztak, még most is persze nagyon sok helyen nem, ugye, tehát csak úgy így, akik így lemennek egy-egy helyre, és így hobbiból horgásznak, azok horgásznak általában így, de nagy hálókkal haláztak. Tehát leengedték a tengerbe a hálót, és begyűjtötték a hálóba a halakat, és úgy kihúzták a partra a sok-sok halat, ezt eladták, és ugye ebből éltek. Péter is, mondom, halász volt, és több tanítvány is halász volt, és pontosan tudták, hogy mikor kell igazából a halakat fogni. Az sem mindegy, hogy a napnak melyik időszakában halásznak, mindig a csöndes, nyugodt idő a legjobb a horgászásra, a halászásra. És innen szeretnék olvasni, két történetet szeretnék egész gyorsan megjegyezni a Bibliából, mert Jézus ezzel kapcsolatban kétszer cselekedett csodát a tanítványaival. Egyszer a szolgálatának az elején a következő történt. Jézus a Genezáreti tónál volt, egy hatalmas nagy tó, annak a partján volt, és amikor megtudták, hogy Jézus ott van, rengeteg ember oda ment Jézushoz. Rengeteg ember. Ott áll Jézus a tó partján, hogy tanítsa őket, hova menjen, hova tud állni, hogy hallják mindazok, akik ott vannak. Mit gondoltok, Jézus milyen, mit választott, hova ment? Honnan tanított? Ott volt két hajó, és azt mondta nekik, az egyiknek, hogy hadd menjen be a hajóba, kicsikét vigyék beljebb a parttól, és Jézus ott leült a hajóban, ott a parton ott álltak az emberek, és Jézus onnan a hajóból tanította őket. És amikor befejezte a beszédet, akkor a következőt mondta Péternek és a többieknek. Azt mondta, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Ez nappal volt, ugye? Nappal volt. És erre Péter, aki nagyon értett a halászáshoz, a következőt mondta, Mester, mi az egész éjszakát itt töltöttük, és próbáltunk halat fogni, és egy darab halat nem fogtunk. Az éjszaka ugye a legkedvezőbb volt a halfogásra, mert csönd és nyugalom volt, és akkor is egy darab halat nem fogtak. Most nappal, amikor ekkora a nyüzsgés, hát most menjünk be, most vessük ki a hálót a halfogásra. De utána azt mondja, hogy mindazonáltal a te parancsolatodra bevetem a hálót. Abszolút nem hitte Péter, hogy ennek bármi eredménye is lehet. De hát Jézus mondta, jó, a te parancsodra bevetem a hálót. És mi lett ennek az eredménye? Azt olvassuk, hogy mikor ezt megtette, halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott pedig a hálójuk. És a társaiknak is ugye inteni kellett, akik a másik hajón voltak, hogy jöjjenek és segítsenek a hatalmas nagy halfogást a partra juttatni. Ugye amikor ezt látták, eltöltötte őket a csodálat, a hála Jézus iránt. Ugye ez egy hatalmas csoda volt, amit Jézus cselekedett. De egy másik történetből is egy részletet idézünk, ugyanezt a történet történik meg, mielőtt Jézus a mennybe megy. Már megtörtént a keresztre feszítése, feltámad, és üzen a tanítványoknak, hogy menjenek ugyanoda, ahol ez a csoda történt, ugye menjenek Galileába, és ott vannak újra a tó partján, és Jézus még nincs ott közöttük. És Péter, aki az elmúlt 3 évben is, meg a többi tanítvány is ugye Jézus mellett volt, és tanítottak, és nem foglalkoztak már ugye akkor a halászással, de vártak Jézusra, és Péternek az jutott eszébe, hogy menjenek el halászni. Ő elmegy halászni. És a többi tanítvány azt mondja, hogy ő is elmegy vele. És elmentek, bementek halászni a tengerre éjszaka. Persze, amikor a legkiválóbb az idő, megint egyetlen egy darab halat nem fogtak egész éjszaka. És azt olvassuk, hogy amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus. Nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. És Jézus azt mondja nekik, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Hát ugye egész éjszaka semmit nem fogtak, nem volt náluk semmi, mondták, hogy nincs semmi ennivaló. És Jézus pedig a következőt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. És amikor ezt tették, kivonni már nem bírták szinte a halaknak sokasága miatt. Megint ugyanaz a csoda, egész éjszaka semmit nem fognak. Jézus megjelenik ott, azt mondja, hogy igen, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, kivetik a hálót, és szinte szakadoz a háló, alig tudják kivonni a rengeteg haltól a hálót. Olyan szép a történet folytatása, és utána levonjuk ebből a tanulságot, de a történet így folytatódik, ekkor megismerték, hogy Jézus az, aki ott van, és aki ezt mondta, hogy vessétek ki a hálót, megismerték, hogy Jézus, és János apostol azt mondja Péternek, odaszól neki, mert ő ismerte meg nyilván leghamarabb, azt mondja, hogy Jézus van ott, tehát ő az, aki ugye ezt mondta nekik. És Péter, mit gondoltok, mit tett, amikor megtudta, hogy Jézus ott van, és ő volt az, aki ezt mondta? Tudjátok, mit tett? Belevetette magát a tengerbe, és úszott, de előtte fölvette az ingét, mert félmeztelenül volt ott a hajóban, és hogy Jézushoz akart minél hamarabb menni, fölvette az ingét magára, belevetette magát a tengerbe, és gyorsan úszott. A hajóval a többi tanítvány is elindult, mert nem messze voltak a parttól, de Péter minél hamarabb Jézushoz akart érni, aki megint ezt a hatalmas csodát cselekedte, és ki akarta fejezni szeretetét és háláját. De most megkérdezném tőletek, hogy ebből a két csodából milyen tanulságot vonhatunk le? Jézus azt mondja, vessétek ki a hálót, emberileg nem is jó az időpont. Jézus azt mondja, kivetik a hálót, hatalmas sokaságát kerítik be a halaknak. Mi ebből a tanulság? Három tanulságot szeretnék levonni, és szeretném, hogyha nagyon-nagyon megjegyeznétek mind a három tanulságot, és mindannyian megjegyeznénk. Az egyik az, hogy engedelmeskedjünk mindig Jézusnak, akkor is, ha nem értjük, hogy mit miért kér. Mindig engedelmeskedjünk. Lehet, hogy mi nem tudjuk megérteni, hogy mit miért kér, de ha Jézus mondja, akkor engedelmeskedjünk. Soha nem mondjuk azt, hogy nem. A másik tanulság, amit ebből le kell vonni, Jézus mit mondott? Nem csak azt mondta, hogy vessétek ki a hálót, hanem a hálót a hajónak a jobb oldala felől vessétek ki. Jézus pontosan megmondta, hogy mit kell tenniük. Tehát soha se csak úgy nagyjából engedelmeskedjünk, hanem pontosan, ahogy mondta, pontosan. Ragaszkodjunk ahhoz, amit ő mond, minden részlethez, részletre figyeljünk oda, és akkor lesz majd igazából hasznos, amit majd teszünk Jézus parancsára. És még egy dolgot szeretném, ha levonnánk. Jézusnak mindenre hatalma van. A legnehezebb és reménytelenebb helyzetben is üres a háló, egész éjszaka, nem fognak semmit. De ha Jézus ott van velük, és azt mondja, hogy vessék ki a hálót, akkor tele lesz a háló. Ha bármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, reménytelen helyzetbe, nem tudunk mit tenni, reménytelen a helyzetünk, hívjuk Jézus segítségül, és ő cselekedni fog. Azt akarja, hogy higgyünk benne, hogy ő minden élethelyzetet meg tud pillanatok alatt fordítani, a legreménytelenebb helyzetben is tud igazi megoldást hozni. Csak engedelmeskedjünk neki mindig. Köszönöm, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tisztelet keretében bizonyos szempontból egyetlen egy kis részletét érintve szeretném folytatni a szombatiskolai tanulmányt. A szombatiskolai tanulmány, amely ezen a héten a végidő legnagyobb megpróbáltatásaival, az előttünk álló idő legnagyobb nyomorúságával foglalkozott, ennek a tanulmánynak egyetlen egy igéjét szeretném újból megemlíteni, feleleveníteni, és ebből az igéből szeretném, ha kiindulnánk a mai délelőtti igehirdetés kapcsán. Jeremiás könyve 3. 30. fejezetéből olvassuk el az 5-től a 7-ig terjedő verseket. Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től a 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Ezt mondta ugyanis az Úr, a félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szülé a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóbon, de megszabadul abból. Ugye az előttünk álló időszaknak a nyomorúságát, a nehézségét említi ez a Biblia vers, és ezt a nehézséget, ezt a küzdelmet, ezt a nyomorúságot Jákob nyomorúságához, küzdelméhez hasonlítja. Szeretnék annyit elmondani előjáróban, és az egész mai délelőtti igehirdetésnek is ezt szeretném, hogyha a végkicsengése lenne, hogy az Isten megmutatja az igéjében és előrevetíti azt a sok-sok nehézséget, nyomorúságot, amit át kell élnünk. Nem titkolja el az Úr. De az Úrnak a kijelentései és igéi mindig csodálatosak, mert soha nem lenyomják az embert, hanem felrázzák, és bizalmat önt az emberben. Nézzük meg, miért. Elmondja, hogy nyomorúság lesz. Felhívja Jákobra a figyelmet. Figyeljük meg Jákob történetének a tanulságát. Vonjuk le belőle azt, amit le kell vonni belőle. De utána hogy fejezi be a szakaszt? Háborúság ideje az Jákobon, de hogy fejezi be? De megszabadul abból. Megszabadul abból. Az Isten a nehéz helyzet felvázolása mellett mindig megmutatja, hogy ő ad megoldást, ad szabadulást, mindig bátorít, vigasztal. De az ígében mindig meg kell találnunk a vigasztalásnak és a bátorításnak a feltételeit. Mert az Úr soha nem ígér semmit feltétel nélkül. Azt ígéri, hogy meg fog szabadulni az ő népe ebből a nyomorúságból. De ennek is megvannak a maga feltételei. Jákob életének a tanulságait kell megnéznünk, hogy meglássuk, milyen feltételek mellett lehet majd a miénk is ez az ígéret, hogy igen, az Úr beleenged bennünket is a nyomorúságba, de megszabadít belőle, ha levonjuk Jákob életéből a megfelelő tanulságokat. Én éppen ezért a mai délelőtt folyamán Jákob életével szeretnék foglalkozni, és nem magával a történettel, mert hiszem, hogy Jákob élettörténete mindannyiunk számára ismerős. A történetnek egy-egy mozzanatát fogom majd csak megemlíteni, és kizárólag a tanulságokra szeretném, hogyha koncentrálnánk, és szeretném, hogyha a saját magunk részére levonnánk azokat a hatalmas tanulságokat, amelyeket ha megszívlelünk, és Krisztus kegyelméből az életünkben megvalósítjuk, akkor Jákobhoz hasonlóan győzhetünk, és azok között lehetünk, akikről Jeremiás prófétán keresztül az Úr ezt mondja, hogy háborúság ideje lesz, és nyomorúság ideje lesz az majd Jákobon, ugye a végidejében élő Isten népén, de megszabadul abból. Éppen ezért nézzük meg a történetet. A történetnek 2, illetve 3 mozzanatát szeretném, hogyha felidéznénk, és levonnánk belőle a tanulságot. Az első mozzanata a történetnek, Jákob történetének, melyik lehet az első mozzanata, amit mindenképpen meg kell említeni, és le kell vonni belőle a tanulságot? Ugye a jákobi csalásnak a története. Ebből szeretnék 4 tanulságot levonni, 2 részletesebben megemlítünk, másik 2 csak röviden utalunk. Nyilván ennek még sokkal több tanulsága van, csak amit most a mai délelőtt folyamán szeretnék megemlíteni. Ez a következő, az első, Mózes első könyve 27. fejezetéhez lapozzunk. Mózes első könyve 27. fejezet, és olvassuk el a 11. és a 12. verset a következőképpen. Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának, ímé az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkot, és nem áldást hozok magamra. Ugye, Jákobnak ígérte az Úr az elsőszülöttséget, noha jog szerint, a születési sorrend szerint Ézsaúnak járt volna az elsőszülöttségi jog. Az Úr mégis megígérte, hogy a kisebbiknek, a másodszor megszületett iker gyermeknek, Jákobnak fogja adni az elsőszülöttségnek a jogát. Jákob ugye törekedett ennek az elnyerésére, vágyódott, Ézsaú megvetette az elsőszülöttségi jogot, de mégis törvény szerint ugye Ézsaúnak járt volna. Rebeka, az édesanyja, szerette volna azt, hogyha a fia, a kisebbik fia, Jákob, az ő kedvenc gyermeke nyeri el ezt az áldást. Izsák, az édesapa, pedig az ő szívéhez közel álló, és jog szerint Ézsaúnak járó jogot szerette volna átadni, illetve megáldani az első szülöttségi áldással. Erre jön ugye Rebekának, az édesanyának a megoldása, amikor már Izsák készül megáldani Ézsaút, az utolsó pillanatokban vagyunk, ugye mielőtt Izsák kimondaná Ézsaúra az áldást, és nézzük meg, egy tervet dolgoz ki Rebeka, a feleség, és azt mondja a fiának, ugye, hogy fogjon egy vadat, és menjen be, hogy őt áldja meg az édesapa. És amiért olvastam ezt a történetet, az a következő volt, szeretném tőletek megkérdezni, nézzük meg a történetet, Jákobnak, és még egyszer nézzük meg a Bibliából a történetet, Jákobnak mi volt az az aggája, amit fölvet? Mitől félt Jákob? Attól félt, hogy ha az édesapa hozzányúl a kezéhez, vagy megfogja őt, akkor érzi azt, hogy ez egy sima bőrű ember, Ézsau pedig szőrös volt. És attól félt, hogy itt ennél a pontnál ő ki fog derülni ugye a csalás, tehát ő ettől félt. Az édesanyja elmondta, ugye, hogy mit csináljon, vegye azt az állatnak a bőrét, tegye a kezére, nyakára, tehát ugye elmondta, hogy ez hogy lehet kiküszöbölni. És nézzük meg, itt szeretnék olvasni, ezt a mozzanatot szeretném egy kicsit kinagyítani és részletezni. A 181. oldalról a Pátriárkák és Proféták című könyvből fogok ma egy néhány idézetet olvasni. Bemegy Jákob így felkészülve ugye ezekkel az állatbőrökkel a kezén és a nyakán, és azt gondolta, hogy hát így majd valahogy ezt a csalást majd valahogy úgy meg lehet oldani. És mi következett be? Oda megy az atya elé, és egy mondatot olvasok, csak figyeljük a tanulságot. Ő nem akart hazudni. Jákob nem akart hazudni. De miután már atya előtt állt, úgy látta, túl messzire ment, és nincs már visszaút. Csalással nyerte el ugye a hőn óhajtott áldást. Oda ment az atya elé, hazudni nem akart. De mikor abba a helyzetbe került, már nem tudott mit csinálni, hazudott. Utána a hazugságot még nagyobb hazugság követte. Utána Isten nevét is belekeveri a hazugságokba. Tehát mi csinál? Elindul egy úton, ami nem a teljes egyenességnek az útja, és utána olyan dolgokat csinál, amit ő már eleve nem akart volna megtenni. De már nem tudott más tenni, mint elkövette. Szeretném ezt az első hatalmas tanulságot levonni. Soha ne induljunk el olyan úton, amelynek azt látjuk, hogy olyan lépések következhetnek, ami az Isten akaratával nem megegyező. Egy lépésre tegyünk, ami nem teljesen becsületes és tisztességes, mondván azt, hogy csak ezt az apróságot teszem meg, de a többiben majd én hűségesen megállok, meg hogyha majd nehezebb lesz a helyzet, akkor majd én már azt nem fogom csinálni, csak most ezt az első lépést még így teszem, de utána majd teljesen becsületesen fogok, és hűségesen megállni. Nem lehet. Ha az ember egy vonatra felszáll, és a vonat elkezd gyorsan rohanni vele, az embernek nincs már az esetek 99,9%-ában nincs bátorsága arra, hogy egy robogó vonatról leszálljon. Nem lehet. Az a vonat indul, az a vonat megy tovább. Ehhez éppen ezért arra van szükségünk, erkölcsi bátorságra, hogy az első lépést ne tegyük meg. Mert az összes további lépésnél már kiszámíthatatlan, hogy milyen mélységekbe fogunk belekerülni. Amiről eleve elhatároztuk, hogy mi ezt nem, idáig már nem fogunk menni. De ha felszálltunk egy vonatra, nem akkor és nem úgy szállunk le róla, ahogy mi ezt akarjuk. Jákob sem akart hazudni, de hogy akart az édesapjának hazudni. Azt hitte, hogy úgy némán odaáll, ő semmit nem csinál, tulajdonképpen úgy is meg lehetne magyarázni, hogy hát ő tulajdonképpen semmit nem csinál, csak magára tette azt a bőrt. Tehát szóval ő semmit nem csinált, és csak oda ment. És belekeveredett egymás után olyan helyzetekbe, hogy súlyos hazugságok és súlyos bűnök egymás utánisága terhelte utána egy életen keresztül szinte a szívét, lelkét. Tehát ez az első hatalmas tanulság. Ne induljunk el olyan úton, amely nem teljesen 100%-osan az Isten útja, és nem biztonságos út. mert óriási nehézségekkel találkozunk, és a hitünk véglegesen hajótörést szenvedhet. A másik hatalmas tanulság, amit szeretnék levonni ebből, hogy akár mennyire is jó volt a cél, amit Jákob megvalósítani igyekezett, mit akart megvalósítani az ő emberi eszközeivel? Az Istennek azt az ígéretét, hogy az elsőszülöttségi jogot neki fogja adni. Ezt akarta megvalósítani. De szeretnék felolvasni kettő igét, az egyiket a Zsoltárok könyve 5. fejezet 5. verséből. A következőképpen olvasom. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Azt mondja, nem vagy olyan Isten, aki te a hamisságban gyönyörködnél, gonoszság nem lakik te nálad, nem gyönyörködsz te abban. A másik ige, amit szeretnék felolvasni, és szeretném, hogyha mindannyiunknak életutunkon egy hatalmas figyelmeztetés és intelem lenne, Timóteusi 2. levél, 2. fejezet, Timóteusi 2. levél, 2. fejezet, 19. verse. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Ismeri az Úr az övéit, gondja van neki az övéire, tudja, kinek van, kinek mi van a szívében. De mit mond? Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Tehát még annyira jó célért is, vagy vélt jó célért is, nehogy megtegyünk egyetlen egy olyan lépés sem, ami nem Istentől jövő eszköz és módszer. A harmadik gondolatot csak szeretném egész röviden megjegyezni. A bűnnek mindig következménye van. A helytelenségnek, a csalásnak, a hamisságnak, ugye amit itt Jákob is elkövetett, egy életen keresztül tartó önvád volt az eredménye. Egy életen keresztül tartó önvád. Az Úr megbocsátott neki, de egy életen keresztül végigkísérte őt az önvád azért, amit elkövetett. Mondjunk egy másik bibliai példát, akit egész életén keresztül elkövetett az önvád, noha pontosan tudta, hogy az Úr megbocsátott neki. Dávid is lehet, így van, így van. Péter. Ugye, nyilván a többiek is, persze így van, de Péter is. Ugye, gondoljunk bele abba, hogy az utolsó pillanatig, amikor az életét adja Jézusért, ugye a kérése, hogy fejjel lefelé feszítsék, minek a kifejeződése, hogy soha nem tudta elfelejteni azt, amit akkor tett. Tehát vigyázzunk, vigyázzunk, nem lehet tudni, hogy egy rossz lépés utána mibe fog torkolni, és egy életen keresztül tartó önvád, ha az Úr meg is bocsát, meg megbocsát, ha őszintén hozzámegyünk, de nagyon súlyos következményei vannak. De nézzük meg a negyedik tanulságot, amit még részletesebben szeretnék ebből az első mozzanatból, ebből az első történet részletből megemlíteni, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy bibliai idézetet felolvasni Jeremiás síralmaiból, a 3. fejezet 25-26. Versből. Jeremiás síralmai, 3. fejezet, 25 és 26. verse a következőt mondja. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Mit mond az ige? Jó az Úr azoknak, akik várják őt. A léleknek, amely keresi őt, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Álljunk meg itt egy pillanatra, és én ebből a mozzanatból, a történetnek ebből a mozzanatából, hogy Jákobnak nem volt türelme megvárni az isteni szabadítást, ebből szeretnék egy-két tanulságot levonni ebből a mozzanatnak ebből a részéből. Mindenekelőtt szeretném azt elmondani, hogy én úgy tapasztalom és úgy látom a saját életemből is kiindulva, és egyáltalán a környezetem életét is megfigyelve, hogy a mi életünknek az egyik legnehezebb próbája az, amikor az Úr bennünket türelemre akarván tanítani, egy hosszabb ideig tartó próbát enged meg az életünkben, és úgy érezzük, hogy már rég közbe kellett volna az Istennek avatkozni a mi életünkbe. Mi a hosszan elnyúló megpróbáltatásokat, nehézségeket nagyon nehezen tudjuk elhordozni. Amikor egy rövid ideig tartó próba van, az ember hajlamos arra, hogy úgy kvázi idézőjelben mondom, mozgósítja ugye az erő tartalékait. De amikor a próba elhúzódik, egyre reménytelenebbnek tűnik. Az ember hajlamos arra, hogy elcsüggedjen, türelmetlenné váljon, és maga vegye kezébe az események irányítását. Ugyanezt történt Jákob esetében is. Márpedig szeretnék valamit elmondani. Az Isten látja a jellemünknek ezt a fogyatékosságát, ezt a gyengéjét, és ezért az életben, ebben az életben, akik az Istent keresik és szeretik, ne reménykedjen egyetlen egy ember is, hogy nem fog az életében nehéz helyzet bekövetkezni, azért, hogy az Úr meg tudja tanítatni ezt a leckét. Ne reménykedjünk abban, hogy ilyen próbák alól mentesek leszünk. Ne reménykedjünk ebben. De amikor ilyen próbákba ütközünk, hogy úgy mondjam, akkor tudjuk meg azt, hogy az Isten meg akar bennünket valami olyasmire tanítani, ami a jellemünknek nem része. Jákobnak sem volt a jellemének ez része. Neki is meg kellett tanulni, majd később röviden rá fogunk erre is térni. Velünk is az Úr meg akarja tanítatni, kitartani akkor is, amikor a helyzet már legreménytelenebb helyzetbe vagy áfázisába kerül, hittel akkor is belekapaszkodni az Isten ígéretébe, és nem nyúlni emberi eszközökhöz, olyan eszközökhöz, amik helytelenek, nem akarni kivenni az Isten kezéből az ügyet, hanem ráhelyezni, és a végsőkig bízni abban, hogy neki az utolsó utáni pillanatban is van megoldása az adott helyzetre. És hadd mondjam, az ember, amikor sokszor nem vár az isteni szabadításra, és az ember türelmetlenül közbelép, az ember keresztezi az Istennek a jó terveit. Az Istennek megvan a maga terve, célja. Az Isten nagyon sokszor az utolsó utáni pillanatba lép szinte közbe az eseményekbe. Részint azért, hogy bennünket is neveljen hitre, kitartásra, türelemre, és a végsőkig való benne bízásra. És azon kívül pedig neki olyan dicső tervei vannak, amit mi emberileg elgondolni és felmérni nem tudunk, de csak akkor, ha várunk rá, hogy volt az ige, jó az Úr azoknak, akik várják őt, akik az Istent várják. Milyen nehezen tudunk mi várni. Amikor úgy érezzük, hogy most már tényleg tenni kell valamit, most már itt vagyunk az utolsó pillanatban, most már tényleg valamit muszáj tenni, mert különben nem tud megvalósulni az a terv, vagy most már tényleg nagyon nagy baj lesz. És szeretnék olvasni egy-egy rövid idézetet különböző bizonyságtételekből, ezt a nagyorvos lábnyomán. Mindnyájan szeretnénk imánkra határozott választ kapni, mégpedig azonnal, és könnyen elcsüggedünk, ha ez késik. Azok a tapasztalatok, amelyek próbára teszik hitünket, áldást rejtenek magukba. A hit gyakorlással erősödik. Engedjük, hogy a béketűrés elvégezze a maga tökéletes munkáját az életünkben. Ne felejtsük el, hogy a Szentírás drága dolgokat ígér azoknak, akik az Úrra várnak. Utána egy másik idézet így hangzik, csak kicsit hosszabb az idézet, csak kívülről említem meg. Azt írja, hogy az Úr drága dolgokat ígér azoknak, akik ők várnak rá. De ne legyünk türelmetlenek, ne próbáljuk az eseményeknek a szálát magunk kibogozni, és a csomókat magunk ketté vágni az emberi igyekezetünkkel és eltökéltségünkkel. Mert azt írja, hogy csak még jobban összekuszáljuk az eseményeket, hagyjuk az Istenre a kibogozást, az események kibogozását. Ővé a szakértelem, ő tudja igazából, hogy ezeket az emberileg nézve legreménytelenebb helyzeteket is hogy lehet kibogozni, és hogy lehet szabadulást hozni már emberileg szinte nem is várt pillanatokban. De szeretnék valamit tőletek kérdezni. Szerintetek Jákobnak mit kellett volna csinálni ebben a helyzetben? Mit kellett volna csinálni? Várt. Azt lehet mondani, hogy várt türelmesen. És most egyszer csak bekövetkezik az, hogy már Ézsaut hivatja Izsák. Már egy-két óra, és vége van mindennek. Akkor szerintetek mit kellett volna Jákobnak tenni? Vagy hogy lehetett volna ebben a helyzetben valamit remélni, hogy meg fog változni valami? Hát Izsák eltökélt volt, hogy az elsőszülöttségi áldást Ézsaúnak adja. Mondjunk egy másik bibliai témát, egy történetet, amely szintén hasonlít ehhez, hogy egy teljesen reménytelen helyzetben, amikor tényleg már egy nagyon-nagyon reménytelen helyzet van, teljesen más történik, mint amit ki lehetne számítani. Az is. Egy olyan, mindegyik nagyon jó példa, amit mondotok, de olyan történetet kérek most, amikor áldás átok kérdése van, így itt az elsőszülöttségi joggal való megáldásnak a kérdése. Áldás átok kérdése. Bálám történet. Emlékeztek rá, mi történik? Bálák király hivatja Bálámot, hogy jöjjön és átkozza meg az Isten népét. És elmegy Bálám, ugye ismerik a történetet, nem is akarom igazából ezt részletezni. Oda megy, minden kész, minden elő van készítve, oda megy, hogy megnyitja a száját az átok mondásra. És mi történik ehelyett? Áldás jön ki a száján. Tehát ugyanez megtörténhetett volna Izsák esetében is. Bemegy Ézsau, és mégsem áldja meg az elsőszülöttségi áldással. Az Úr vissza tudta volna ekkor is tartani őt, Izsákot ettől, hogy Ézsaut áldja meg. És itt szeretnék olvasni ugyancsak a Pátriárkák és Proféták című könyv 485. oldaláról egy részletet. Muszáj ezt a részletet felolvasni, mert itt a Bálám történet kapcsán a végidejére vonatkozóan olyan felhívás és olyan csodálatos gondolatok vannak, amit muszáj, hogy most felolvassunk, és kívánom, hogy valóban ott legyen a szívünkön ez az idézet. Így olvasom. Isten hatalma annyira ellenőrzése alá vonhat egy magát a bűnös út követésére adott embert, hogy átok helyett a leggazdagabb és legdrágább ígéreteket kénytelen kimondani a magasztos és szenvedélyes költészet nyelvén. Nem ez történt Bálámmal? És most figyeljük a tanulságot. Az Izrael számára megnyilvánult isteni kegyelem az Úr hűséges és engedelmes gyermekei iránti oltalmazó gondoskodásának biztosítéka minden időben. Amikor Sátán gonosz embereket indít fel, hogy Isten népét hamis fényben tüntessék fel, zaklassák vagy megsemmisítsék, emlékezzenek erre az eseményre, és erősítse bátorságukat és Istenbe vetett hitüket. Tehát előre mondja, hogy majd akkor, amikor a legnehezebb időszak jön, emlékezzünk Bálám történetére, akármennyire is úgy tűnik, hogy reménytelen, visszafordíthatatlan a helyzet, az Úr bármit megtehet, amit az ő szándékában áll, hogy megtegyem. Igen, Jákob elköveti a csalást. Nem tudjuk, a Bibliában erről nincs kinyilatkoztatás, hogy Jákob mikor bánta meg a csalását. Amikor kimondta, már biztos akkor is érezte, égette a lelkét. Utána nem azonnal kellett neki menekülnie, hogy melyik volt az a pillanat, amikor igazából könnyes szemekkel és bűnbánólag leborult az Úr előtt megbánni az ő bűnét, ezt nem tudhatjuk. Ugye erről nincs kinyilatkoztatás. Egyben biztosak lehetünk, az Úr megbocsátott neki. De egy dolgot szeretnék valamit ennek a történetnek, ennél a részleténél megint kiemelni. Óriási különbség van a között, hogy az Úr megbocsát valamit, és a jellem megváltozás között. Óriási különbség volt. Megbocsátott Jákobnak, de ettől Jákob jellemi még nem változott meg. El kellett neki viselnie azt a 20 éven keresztül tartó jellemnevelési folyamatot, amelyben az Úr végképp megszabadította az ő bűnéből. Azaz a jellem hibájából megbocsátotta azt a bűnt, de innentől kezdve elkezdődött a jellem formálásnak a keserves 20 éve, küzdelmes 20 éve. De Jákob őszintén megbánta a bűnét. őszintén bocsánatot kért, és szeretném tőletek megkérdezni, hogy ezt honnan tudjuk. Mondom, nincs leírva a Bibliában, hogy mikor bánta meg először ugye a bűnét, de honnan tudjuk, hogy ő teljes mértékig igazi bűnbánattal ment az Úr elé és bocsánatot kért? Honnan tudhatjuk a történet leírásából? Így van, Jákob éjszakájából is tudhatjuk. És még előtte honnan tudhatjuk? Mi volt az, inkább így kérdezném, mi volt az, amit nem olvasunk Jákobról? Milyen magatartás, milyen hozzáállás a meneküléskor a 20 év alatt? Soha nem zúgolódott. Soha nem zúgolódott amiatt, hogy ez lett a bűnének a következménye. Fájt neki, mélyen sajnálta, de nem zúgolódott. És hadd mondjam, az igazi, őszinte bűnbánatnak ez az egyik jellegzetessége. Ha én őszintén beismerem a bűnömet, és látom, hogy mit követtem el, akkor nem fogok zúgolódni amiatt a negatív következmények miatt, amik ennek a nyomában járnak. Ha én utána elkezdek zúgolódni, akkor ez azt mutatja, hogy nem is bánom igazából a bűnt, nem is látom, hogy igazából milyen súlyú bűnt követtem el. Azzal, hogy ő megadással, hűséggel és mélységes Isten iránti szeretettel hordozta el a következményeket, egyértelműen látszik, hogy ő igazi bűnbánatra jutott. Nézzünk csak Dávidra. Mit kellett neki a bűne miatt elhordozni? Hányszor olvassuk, hogy zúgolódott volna? Soha nem zúgolódott. Igen, az őszinte bűnbánatnak ez a jellegzetessége. És ugyanakkor szeretnék annyit elmondani, hogy az Úr megbocsátja a legnagyobb bűnünket, a legnagyobb törvényszegésünket is, ha őszintén hozzámegyünk. A következményeket el kell hordozni. A jellemnevelésnek sokszor a próbái alól nem vonhatjuk ki magunkat, de ő megbocsát. És ugyanakkor bíztat és bátorít bennünket arra, hogy velünk lesz a jellem csiszolás folyamatában is. A próbákban sem fog bennünket elhagyni. Jákobot az Úr mikor biztosította erről? Emlékszünk a történetre? Amikor menekülni kellett neki, Mózes első könyve 28. fejezetének a 10-től a 15-ig terjedő verseiben olvassuk ezt a csodálatos leírást, valóban mélyen megrendítő és megindító. El tudjuk képzelni, hogy milyen lelki állapotban indult el Jákob. És hadd kérdezzem tőletek, hogy szerintetek Jákob mitől félt a legjobban, amikor menekülni kellett neki? Mi volt az, ami a leginkább problémát okozott neki, ami a leginkább nyomasztotta és aggasztotta őt? Tessék? Igen, tehát igen, hogy az Úr most megbocsátott neki, vagy nem, ugye ezt mondjátok, igen. Azon kívül mi volt az, ami a legjobban bántotta őt és félt? Hogy ezáltal végleg elveszíti az isteni ígéretet, hogy az elsőszülöttségi jog és az ezzel vele járó áldás az övé lesz. Mert hogy csalással nyerte el, és félt attól, hogy ezt örökre el fogja vetni. El fogja veszíteni. Így olvasom a Pátriárkák és Proféták 184. oldaláról, mert ugye ezt a bizonyságtételekből olvasom a következőképpen. Félt, hogy örökre elveszítette azt az áldást, melyet Isten akart adni neki. Sátán pedig ott settenkedett, hogy kísértéseivel elcsüggessze. Ezek után olvasom a menekülésének a történetét, figyeljük. És figyeljük meg az Istennek az emberrel való bánásmódját. Jákob pedig kiindult Beérsebából, és Háran felé tartott, és egy helyre jutott, ahol meghált, mivel hogy a nap lement, és vett egyet annak a hegynek kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és álmot látott. Imé egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és imé az Istennek angyalai fel, és alájártak azon. És imé az Úr állt azon, és szólt, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. És figyeljük meg, mit csinál Jézus. Ezt a földet, amelyen fekszel, néked adom, és a te magodnak. Mit csinál? Megismétli az áldást, amelynek a végleges elveszésétől ennyire félt Jákob. Néked adom ezt a földet és a te magodnak, és a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszkedsz nyugatra és keletre, északra és délre. És a harmadik ígéretet is megismétli, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Nem csodálatos az Isten, aki ellen ilyen rútul vétett Jákob, ezt cselekedte, amit cselekedett. És az Úr a bűnbánó bűnösnek megismétli ugyanazokat az ígéreteket, amelyeket Ábrahámnak és Izsáknak, és ugye Jákobnak is adott. És utána nézzük meg a 15. versben egy csodálatos ígéret, ezen felül még egy csodálatos ígéret, és ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahová mész, és visszahozzalak-e földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondottam. Figyeljük, mit ígér az Úr neki? Nem azt ígéri, hogy Jákob, most elmész, nagyon könnyű lesz az életed, nem lesznek próbák az életedben, semmi, nem ezt ígéri. Nem. Hatalmas próbákon kellett Jákobnak csalódásokon keresztül menni. De mi volt az Isteni ígéret? Veled vagyok, megőrizlek téged, valahová mész, visszahozlak a földre, nem hagylak el téged, amíg be nem teljesítem, amit néked mondottam. És szeretném, hogyha ez mindannyiunk életében és szívében ott lenne, amikor a legnagyobb bűnt is elkövetjük, vagy bármit követünk el, vagy 20-szor eszünk vissza bűnökbe, amikor úgy érezzük, hogy az Isten kegyelmét végleg eljátszottuk. Legyen ott örökre a szívünkbe. Ha mi bűnbánattal megyünk vissza az Istenhez, az Isten visszafogad. Az Istennek a velünk való jó terveit, hogy az örök életet adja nekünk, nem hiúsíthatja meg semmi, még a mi bűneink sem hiúsíthatják meg. Egyedül az hiúsítja meg, ha nem bánjuk meg, és nem megyünk hozzá vissza teljes őszinte szívvel történő bűnbánattal. Ez az egy hiúsíthatja meg. És szeretnék egy igét olvasni a 31. Zsoltárból, a 23. verset. Szeretném ezt az igét azért felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez minden hívő ember életében egy olyan élethelyzet, amit valamilyen szinten átéltünk már. A 31. Zsoltár 23. verse a következőt mondja. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Figyeljük, én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid előtt. Amikor annyiszor élünk vissza az Isten bizalmával, annyiszor esünk vissza a jellemhibáinkba, amiről pedig eltökéltük, hogy soha többet nem. Vagy amikor hatalmas bűnöket követünk el, ki tudja, kinek az életében mi minden van. És ilyenkor Sátán ott van. Igen, hát téged az Úr már meg se hallgat, elvetett téged. Mit mond? Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, amikor kiáltottam hozzád. Igen, az Úr meghallgatta Jákobot, könyörült rajta, az ígéreteket megerősíti, és megígéri, hogy vele lesz, és minden jó ígérete, amit ígért Jákobnak, be fog majd teljesedni. És a küzdelmek éjszakájának a tanulságaiból, amikor 20 év után jön vissza Jákob, a történetet magát meg sem fogjuk említeni, nem is fogjuk elolvasni szinte egy részletet sem belőle, mert a mai szombatiskolai tanulmányban is volt. Én kimondottan ebből csak a tanulságokat szeretném levonni. Az egyik az, amit már a szombatiskolai tanulmányban is részletesen kibontott az egyik megjegyzés, hogy ott azon a bizonyos éjszakán, amikor Jákob egyedül küzd életveszélyes helyzetben, ne feledjük el, az élete ki volt szolgáltatva Ézsaunak és annak a 400 fegyveres férfinek, akik közelednek felé. Tehát ott életveszélynek volt kitéve, a teljes megsemmisülésnek ő és az egész családja. És ott küzd egész éjszaka egyedül imádságban. Ugye akkor történik ez a bizonyos küzdelem, valójában ő Jézussal küzd. És nézzük meg, gondoljuk végig ezt az egyetlen egy mozzanatot, hogyha ő nem bánta volna meg, és nem vallotta volna meg korábban a bűnét töredelmesen, őszinte bűnbánattal, akkor nem lett volna ereje és kitartása ehhez a küzdelemhez, akkor nem bízott volna a végsőkig abban, hogy az Úr meg fogja az életét kimélni, meg fogja őt menteni. De ebből megint egy tanulságot szeretnék levonni. És egyetlen egy szót szeretnék mondani, amit szeretném, ha minden vonatkozásban örökre megjegyeznénk. Most. Ez az a szó az, hogy most. Most. Most kerekedjünk felül a büszkeségünkön. Most rendezzük a mi bűneinket. Most addig, amíg Jézus a kegyelem királyi székén van, hogy alkalmas időben kapjunk segítséget. Milyen gyakran elhomályosítja Sátán a mi látásunkat. A kisebb dolgoknak nem is tulajdonítunk akkora jelentőséget. Mennyi mindent rendezetlenül hagyunk az életünkben. És úgy elgondolkodtam azon bizonyos eseményeknek a kapcsán, úgy elgondolkodtam a következőn, hogy most sokszor úgy gondoljuk, és ha most úgy meg is kérdenélek benneteket, hogy most gondoljátok-e azt, hogy van-e valami komoly rendezni valója az ember, van-e valami rendezni valónk. Az ember sokszor úgy nem is ügyel rá is, és hát valahogy nem is érzi annyira ezt így, hogy rendezni kellene dolgokat. De úgy az merül föl bennem, hogyha most megállna itt az Úr mellettünk, és azt mondaná, hogy még ez a mai nap az utolsó napod, holnap már nincs több lehetőség, mert elveszem az életedet. Vajon jutna-e eszünkbe olyasmi, amit nem rendeztünk? Vajon hogy értékelnénk át az életünket? És miért említem ezt? Mert Sátán felettetni akar bennünket állandóan, elfelettetni azokat is, amiket rendezni kellene, a bűn úgy feledésbe akarja ezeket a dolgokat taszítani az életünkbe. És nekünk meg éppen ezért most kell arra kérni az Istent, hogy adjon nekünk emlékezést azokra a bűnökre, amiket most kell megvallanunk, lerendeznünk és megbánni. És kérni őt arra, hogy legyen bennünk igazi alázat, elrendezni a bűneinket. Mert akkor a küzdelmek éjszakáján, ami Isten népe életében is majd be fog következni, Sátán lángbetűkkel fogja, ugye az Isten népének a szíve elé helyezni azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek az életben. És egyedül az fog az erőt adni, a kitartáshoz erőt adni, hogy ők ezeket a bűnöket már megbánták és lerendezték. Most rendezzük a bűneinket. És ne tartsunk semmi apróságot se túl aprónak arra, hogy legyintsünk rá, hogy ezeket nem kell komolyan venni. Kérjük az Urat, hogy ébrezgesse a lelkiismeretünket, hogy most tudjunk mindent lerendezni. A következő, amit szeretnék kiemelni tanulságképpen, hogy Jákobnak meg kellett azt tanulni, amit nem tanult meg az elsőszülöttségi jog csalással való elvételéig, mert ugye ekkor az utolsó pillanatban, de mégiscsak ő akart közbelépni, hogy megszabadítsa önmagát, és az isteni ígéret valóra váljon, most valóban láthatta azt, hogy semmi segítsége nincs, és meg kellett neki tanulni, hogy a legkilátástalanabb és a legreménytelenebb helyzetbe is várjon az Isten szabadítására, és hittel várjon az Isten szabadítására. Hadd mondjam, az Úr azért ad nekünk ilyen leckéket már most ebben az életben, a békességes időnek ebben a szakaszában, hogy amikor majd oda kerülünk, el ne csüggedjünk. Meg akar bennünket tanítani a végsőkig való küzdésre, amit Lukács evangéliumában a hamis bíró és özvegyasszony példázatában így olvasunk, hogy megszabadítja az Úr az övéit, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Figyeljük meg, milyenek vagyunk. Amikor egy helyzet, és kérdezném, hogy ti, és most mindannyian magunknak tartsunk egy kis önvizsgálatot, hogy milyenek vagyunk, amikor egy helyzet kezd kibontakozni, és egyre inkább úgy tűnik, hogy már a csíráit látjuk az isteni közbeavatkozásnak, mi akkor tudunk még buzgóbban imádkozni, Vagy pedig akkor tudunk annál inkább hittel és kitartóan imádkozni, minél inkább csüggesztőbb a helyzet. Mi melyik kategóriában vagyunk? Mikor imádkozunk inkább szívesebben és buzgóbban? Ugye akkor, amikor már legalább egy kis fény is megvillant az alagútban, ugye? Már egy kis jelet láttunk, ugye? De annál buzgóbban imádkozni, minél rosszabb a helyzet, és annál inkább hinni, minél reménytelenebb az ügy, én úgy gondolom, hogy ezt a leckét nagyon nehezen tanuljuk meg, és az Úr meg akarja velünk tanítatni. És erre nekünk most kell eljutnunk. És ezzel kapcsolatban még csak egyetlen egy idézetet szeretnék itt felolvasni, hogy a legnehezebb helyzetekben is az isteni ígéretben bízni. Jákob nyomorúsága próbálja ez az ő népén, de mit mond, hogy olvastuk az első a bevezető igében? De megszabadul abból, megszabadul abból. És itt szeretném a számomra egyik legkedvesebb idézetet olvasni, a bizonyságtételek 4. kötet 525. oldalról. Figyeljük ezt az idézetet. A hit cselekedete, nyugodt lélekkel megbízni Istenben a legsötétebb órában. Bármilyen súlyosan próbálva és vihar verten is azt érezni, azt tudni, hogy mennyei atyánk áll a kormánynál. És ezek után jön az a mondat, amely páratlan, így olvasom, egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idő és érzékek világán. Egyedül a hit szeme tud túltekinteni az idők és érzékek, az idő és érzékek világán. Amikor azt látjuk, vagy azt érezzük a lábunkkal, hogy már a Jordán habjai ott vannak, a hit szeme tud ezen csak túltekinteni. Az idő világán, amikor azt látjuk, hogy kész, kiadták a rendeletet, ez történt, bármi, vagy teljesen mindegy, hogy most mit mondunk. A hit szeme tud egyedül túltekinteni az idő és érzékek világán. És én az egész gondolatmenetet egy idézettel szeretném lezárni, a Pátriárkák és Proféták című könyvből, a 203-204. Oldalról a következő bátorító idézetet szeretném olvasni. Jákob története a bizonyíték, hogy Isten nem veti el azokat, akiket a bűn ugyan hálójába kerített, de őszinte bűnbánattal hozzátérnek. És most figyeljük ezt a mondatot. Senki soha nem veszhet el, amíg benne bízik. Senki nem veszhet el egészen addig, amíg az Istenben bízik. Utána figyeljük, vétkeink hosszú, sötét lajstroma nyitva áll a végtelen Isten tekintete előtt. Ez a lista teljes, egyetlen törvényszegésünk sem hiányzik róla. De Isten, aki hajdan meghallgatta szolgái kiáltásait, meghallgatja ma is a hittel mondott imákat, és megbocsátja áthágásainkat, bűneinket. Megígérte, és meg fogja tartani szavát. Jákob is miért tudott győztes lenni? Mert a végsőkig kitartott a hitben. Krisztus egyháza, rövidíteni szeretném, de azért mégiscsak olvasom, most kell megtanulnunk a kitartó, győzelmes ima, tántoríthatatlan hit leckéjét. Krisztus egyháza, vagy a keresztény hívő ember legnagyobb győzelmeit nem képességei, műveltsége, gazdagsága, vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmeket hol lehet aratni egyes egyedül? Azt mondja, ilyen győzelmeket csak az ima titkos helyein, Isten fogadó termeiben arathatók, amikor a komoly, tusakodó hit belekapaszkodik az erő mindenható karjába. És utána azzal foglalkozik az idézet, kérem, hogy olvassuk el otthon mindannyian ezt a fejezetet, azzal foglalkozik, hogy akik nem hajlandók úgy küzdeni, mint Jákob, és ha nem tanuljuk meg már most ezt a küzdelmet, nem fogunk tudni megállni a legnagyobb próbákban. De ha megtanuljuk, valóra válik az életünkben, amit olvastunk az alapigében. Nyomorúság, háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Azt mondtam, hogy az utolsó, de most az igazi utolsó idézetet így olvasom. Jákob kitartó hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. Mert a trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Jákob kitartó hitével mondjuk el a mi kéréseinket, Illés rendíthetetlen kitartásával, igényelve mindazt, amit megígért. És ne feledjük el, trónja méltósága múlik szava teljesedésén. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is Jákobhoz hasonlóan győzők legyünk, és az ígéret a mi életünkben is valóság legyen. Nyomorúság lesz, lesz nyomorúság, de meg fogunk belőle szabadulni. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 266-os számú közösének első, második és harmadik versét énekeljük. Ez a 266-os számú ének első, második és harmadik versét, imádság után a negyedik és ötödiket. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te irgalmadért és kegyelmedért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te a mi sok-sok vétkünket, bűnünket kész vagy örömmel megbocsátani, és te gyönyörködsz a megbocsátásba, az irgalomba, és te arra vársz, hogy mi hozzád forduljunk őszinte bűnbánattal. Urunk, kérünk téged, vesd a mi orcánk elé a mi vétkeinket, vessél mindent a mi tekintetünk elé, amit rendezni kell az életünkben, hogy meg tudjunk majd állni azokban a napokban, amelyet Jákob nyomorúságához hasonlít a te igéd. Urunk, köszönjük, hogy te kész vagy visszafogadni azokat, akik töredelemmel mennek te hozzád, és köszönjük, hogy a te jó ígéreteid, az örök élet ígérete nem tud meghiúsulni a mi bűneink következtében. Köszönjük neked, hogy sátánnak nincs hatalma tőled elszakítani bennünket, akármilyen bűnökre is rávet bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy te szeretettel tekintesz mireánk, és köszönjük, hogy szüntelenül azon fáradozol, hogy mi megtanuljuk azokat a leckéket, amelyeket oly nehezen tanulunk meg, hogy a jellemünket csiszoljad, neveljed. És köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy ezt a munkát Jézus Krisztus által elkezdted bennünk, és köszönjük az ígéretet, hogyha mi nem vonjuk ki magunkat a te fegyelmező, nevelő eszközeid alól és a te kezedtől, nem akarunk eltávozni, Urunk, akkor te erősen tartasz a te kezedben, és a bennünk elkezdett jó dolgot el is fogod végezni Jézusunk a te visszajöveteledig. Köszönjük ezt neked, de kérünk, tanítsál meg bennünket kitartóan imádkozni, ahogy Jákob is megtanult kitartóan küzdeni, imádkozni. Urunk, ne engedd, hogy amikor egyre nehezebb a helyzet, akkor elcsüggedjünk és feladjuk az imádságot. Urunk, tanítsál meg bennünket a hit szemével nézni az eseményeket, és hitben látni azt, amit a fizikai szemünkkel és érzékeinkkel nem látunk, nem érzékelhetünk. Adjad, Urunk, hogy bele tudjunk az ígéretekbe kapaszkodni, és kérünk téged, adjad, hogy az imáink annál buzgóbbak legyenek, minél nehezebb a mi helyzetünk. Istenünk, tanítsál meg most bennünket már ezekre a tapasztalatokra. Adjad, hogy meg tudjuk tanulni azt, amit oly nehezen tanulunk meg. És köszönjük, Istenünk, hogyha mi ezt megtanuljuk, akkor miénk az ígéret, győzhetünk, ahogy Jákob is győzött. Add meg ezt a győzelmet mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.
Megkezdett 266-os számú ének 4. és 5. versét énekeljük.